Köszönöm szépen, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én az Edukáció Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztályán dolgozom, és ezt az előadást, mint a Scientix nemzetközi projekt egyik hazai koordinátora tartom, és mint ahogy a címben látszik is, itt több téma egyszerre kerül elő, hiszen itt van az m-learning, tehát mobileszközökkel segített tanulás, ami már önmagában is technológiai és pedagógiai ügyeket is egyesít, és hát itt van a természettudományos oktatás is, ami egy rendkívül problémás kérdés, egész Európában is problémás kérdés, de Magyarországon is az. Maga a helyzetről egy tényleg néhány kis adatot hoztam. Ugye először is az a szó, hogy STEM, sajnos magyarul nincs ilyen szép szó, ilyen rövid szó, ami egyesíti a természettudományt, a matematikát, a műszaki tudományokat egy rövidítésbe, angolul ez nagyon jól hangzik, tehát ez a STEM, ez így együtt mindent jelent, és ebben egyébként informatika is van, úgyhogy az infokommunikációs technológia is jelentkezik. Ezek az adatok, amik itt látszódnak, ezek az ELTE-ről származnak, a természettudományi karról, és csak egy néhány érdekességet hoztam el most tulajdonképpen. Egyik érdekesség az, hogy látszik, hogy a tanárszakos hallgatók száma hogyan alakult itt az elmúlt években. Tehát mondjuk én fizika-kémia szakos vagyok, és ha most megnézzük, akkor 2009-ben 0 darab fizika és kémia szakos hallgató volt. Amikor én végeztem, akkor 7-en voltunk, de hát ez már korábban volt. És látszik, hogy az osztatlan képzés bevezetése óta ez megnövekedett ez a szám, de ugye az a kérdés, hogy ez a szám, ez nagy szám vagy kicsi szám, mert a megnövekedett számhoz hozzá kell gondolni azt, hogy az egyetemen is elég jelentős lemorzsolódás van, tehát nem csak nálunk, az Egyesült Államokban egy 38%-os adat van 2013-ból, de például 6 év alatt a 25%-a végez a természettudományos tanárszakosoknak, és a 10 év alatt közel a fele. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy a gyerekeinket kik fogják tanítani fizikára, matematikára, erre, arra, akkor érdemes ebbe egy picit belegondolni. Az ELTE-n bevezették a kritérium tárgyakat, ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen megpróbálják felzárkóztatni a igen hiányos tudás miatt a hallgatókat. Éppen ezért hát, gyors talpaló kémia, matematika, fizika és egyéb ilyen alap tantárgyak vannak, amelyek tulajdonképpen pótolják azt, ami hiányzik a gimnáziumból, tehát hiányzik a gimnáziumból hozott csomagból. És itt olyan számok látszanak, amik mondjuk így hát kiózanítóak. Tehát például a kémia szakosoknál a kémia kritérium tárgy az 40%-nak sikerült. Tehát a 40%-a hogy mondjam, első éves kémia tanárszakosoknak van azon a szinten, ami kell ahhoz, hogy kémia szakos tanárként tanuljanak az egyetemen. Matematikából 30, fizikából 45% körül vannak, mert minden évben más, és ott a prezentációban van egy forrás is, hogy honnan vannak az adatok. Ott több adat is van, én így próbáltam összesíteni tulajdonképpen. Viszont jó hír, hogy viszonylag kevés munkanélküli keletkezik mondjuk a ELTE TTK-n, mert ez azért érdekes kérdés, mert zajlik egy olyan vita, hogy vajon a természettudományos jellegű szakmákra nagy szükség van-e? Tehát azért van-e nagy szükség ezekben a szakmákban tanárokra, illetve különböző szakemberekre, mert egyre több ilyen állás keletkezik Európában. Vannak olyan tanulmányok, amelyek szerint ez nem így van. Viszont számomra inkább az a problémás, vagy kulcskérdés, hogy van-e elég olyan ember, aki ért a természettudomány és a technológia nyelvén. Mert nagyon sok ember van döntési helyzetben, nem csak vezetők, nem csak politikusok, de ők is. De különböző helyeken vannak olyan emberek, akiknek bizonyos döntési jogköre van, és az az igazság, hogy egyre kevésbé tapasztalható az, hogy a természettudományos műveltség fontos legyen. Mindenki adott helyzetben azt mondhatja, hogy ez fontos dolog, de mégis tulajdonképpen az eredmények azt mutatják, hogy ez nem így van. Ráadásul elég jelentős szakadék van nemek szerint, és még szociális, kulturális oldalról is. Ugye közeledik a Lányok Napja című rendezvény, biztos hallottak már róla, ami arról szól, hogy a lányok ugyanúgy képesek, ugyanúgy lehetnek fizikusok, programozók, matematikusok, de még előfordul az, hogy az ember gyerekének a tanítónénie azt mondja, hogy hát a fiúk sokkal jobbak matematikából. Most, ha az embernek lánya van, akkor ez ilyen érdekes hatásokat kelt. A képen egy szófelhőt készítettem az M-learning kapcsán. Ugye az a kérdés, hogy ez egy jó dolog, vagy nem jó dolog. Az a helyzet, hogy sokan itt a korábbi előadásban láttuk, hogy rengeteg lehetőség van ebben az ügyben, van egy csomó applikáció, végül is eszközök is vannak. Mi is azt tapasztaltuk egy tavalyi kutatásunk során, hogy a gyerekek kezében ott vannak az eszközök, de általában nem tudják, hogy mire lehet használni, mindamellett, hogy a tanárok egészen heroikus küzdelmet folytatnak ezen eszközök ellen. Tehát jelenleg az iskola úgy néz ki, hogy az iskola falánál igyekeznek egy nagyon jelentős mennyiségű és értékű technológiai eszközt megállítani. Tehát az iskola falain belül ritkán jelentkezik az a technológiai csoda, amit a hétköznapi életben normálisnak és abszolút elvártnak tartunk. Tehát, hogyha mondjuk valaki papírtérképpel próbál autóval eljutni valahova, arra a hétköznapi életben sokan mondják, hogy hát azért vannak már erre korszerűbb eszközök, de ha az osztályteremben kréta fizikát tanítunk, akkor senki nem mondja, vagy kevesen mondják, hogy hát azért kérem, vannak már korszerűbb eszközök. A szavak, amiből ez a szófelhő készült, ezek az UNESCO-nak egy 2013-as szakmapolitikai ajánlásaiból vannak, és itt olyan szavakat lehet látni, hogy bárhol, bármikor, tehát az M-learning egyik alap gondolata, vagy pedig a hatékonyság növelése, a személyközpontúság, személyközpontú pedagógia, tanulói közösségek, azonnali visszajelzések lehetőségei, és mi mindannyian talán itt a teremben lelkesen gondolunk ezekre, hogy bizony ezek nagyon jó dolgok. De ha elmegyünk a gyakorlat mezeire, akkor nem olyan nagyon biztos, hogy ezt mindenki azt gondolja, hogy ezek jó dolgok, illetve nem is minden pedagógus mondja, hogy hát igen, ezekre nekem szükségem van, akkor tényleg nosza, akkor lássunk hozzá. Tehát azok, akik a tanárokat igyekeznek arra bíztatni és segíteni, hogy mobileszközöket használjanak az oktatásban, mint ahogy mi is tesszük, és többen mások is az országban, azok azért szembe kell nézzenek azzal, hogy a tanárok nem mindegyike gondolja, hogy ez így szükséges, illetve nagyon sok olyan pedagógussal találkozzunk, akik tulajdonképpen nem nagyon tudják, hogy miük nincs, nem nagyon, azok a pedagógusok, akikkel mi dolgoztunk, azok szinte egyike sem rendelkezett okostelefonnal a kísérlet előtt. Tehát mi mutattuk meg, hogy mi ez, és utána fellelkesültek, de mindig az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy mink nincs, tehát nem tudunk rá vágyni, nem tudjuk azt a célt megpróbálni teljesíteni. Az említett kutatásban például megnéztük a gyerekeket, itt ilyen 600 körüli gyerek tanuló vett részt ebben a kutatásban, és most ezeket a türkis színű csíkokat kell inkább csak nézni. Ez mutatja, hogy naponta többször mivel foglalkoznak az okostelefonjukkal, és az látszik, hogy böngésznek, zenét hallgatnak, és telefonálnak, és a Facebook is ott van. Tehát ez az első négy. De már mondjuk a tanulás sajnos az utolsó helyre csúszott, és nem azért, mert vásott rossz gyerekek voltak ezek, hanem nagyon sok olyan diák volt, aki tőlünk tudta meg, hogy na hát ilyen kémiai modellek is lehetnek itt is, otthon is lehet ezt tanulásra, teljesen meg voltak lepődve, mert nagyon sok gyerek számára egy élettér a mobileszköz, de inkább egyfajta ilyen médiafogyasztásra alkalmas, ügyes kis kütyű. Természettudományok tekintetében van egy különlegessége a mobil eszközök használatának, és ez pedig abban rejlik, hogy ezekben a mobil eszközökben beépített szenzorok vannak. És ezeket a beépített szenzorokat a természettudományban kísérletek, mérések elvégzésére lehet használni. És ez egy különlegesség, ugyanis a laboratóriumok felszereltsége az iskolákban azért általában hagy kívánnivalót maga után. Ráadásul ritka alkalom az, amikor minden gyerek kísérletezhet, nem csak az van, hogy a tanárt nézik az órán. Képzeljük el, hogy én itt kísérletet mutatnék be, mit látnának ott hátul. Hát semmit. Akik meg elől vannak, azok nagyon jól látják, de jövő hétre elfelejtik. De hogyha ők csinálják a dolgot a saját eszközeikkel, akkor lehet, hogy egy kicsit jobb a helyzet. Tehát itt összegyűjtöttem néhány olyan tipikus felhasználási módot, ami a természettudományban fontos és jellegzetes. Tehát ide elsősorban a kísérletek és számítások tartoznak. A kísérletek esetében ugye gyorsulást lehet mérni, sebességet lehet mérni, ugye beépített GPS révén geolokációs alkalmazások lehetségesek, hanggal kapcsolatos méréseket lehet végezni, fénnyel kapcsolatos méréseket lehet végezni. Természetes az, hogy ezekkel az eszközökkel multimédiás tartalmat is létre lehet hozni, és szeretném elmondani azt a véleményemet, hogy e tekintetben sokkal inkább hiszek az eszközökben, az applikációkban, mint a tartalmakban. Tehát nagyon sok tartalom, tananyag érhető el magyarul is, meg persze más nyelveken is. Nagyon sok tartalom áll rendelkezésre, de igazából az ilyen konzerv jellegű tartalmak fejlesztése nagyon sokba kerül, nagyon nehezen frissíthető, módosítható, és nagyon kötött a pedagógiai felhasználás. Nagyon nehéz azt a korábban említett személyközpontúságot belevinni, hogyha egy fix tartalomról van szó. Persze nyilván ilyesmire is szükség van, mondjuk az egri csillagok az egy eléggé rögzített tartalom, tehát azt mondjuk nem kéne megváltoztatni, de hogyha arra gondolunk, hogy a gyerekek applikációk segítségével tartalmat tudnak létrehozni, és mindenféle egyebet a tartalmakkal művelni, annak, hogy úgy mondjam, készségfejlesztési szempontból lényegesen, de lényegesen több értelme van, mint ha tartalmakat próbálnak memorizálni, és azt valahogyan reprodukálni. Itt van egy kép középen a növény, sulinet növényhatározóból, ami reméljük, hogy hamarosan megjelenik a mind három nagyobb mobil oprendszer áruházában ingyenesen, illetve a képeket a korábban említett kutatásból vettem. A Scientix projekt, amiről említést tettem az elején, ez egy nemzetközi projekt, és az a célja, hogy a különböző országokban született eredményeket minél inkább eljuttassuk azokhoz, akik az oktatás szereplői, főleg tanárok és oktatók. Éppen ezért nagyon szívesen segítünk abban, hogy eljuttassuk másokhoz a projektek eredményeit. Ha itt ül valaki olyan, aki részt vett valami olyan projektben, amit Magyarországon publikus eredménnyel zárult, és hát mondjuk ilyen közösségi finanszírozású volt. Nagyon szívesen segítünk abban, hogy ez az európai szintére kerüljön erre a honlapra. Ez egyik feladatunk, hogy közzé tegyünk ilyen projekteket. A másik a sok szolgáltatás közül, amit a Scientix nyújt, az az, hogy számos tartalom, információ, tananyag érhető el a honlapon keresztül. Itt például egy ilyen kémiásat választottam, de hát lehetne más is. És ennek nem is csak ez az érdekesség, hogy vannak ilyen információk, mert ez egyáltalán nem különleges, hanem inkább az a különleges benne, hogy ezeket a tartalmakat sokféle nyelven el lehet érni. Mindjárt megmutatom, hogy mi a módja. Ugyanúgy van egy közösség a Facebookon is, akik, ha nemzetközi szinten szeretnénk a Scientix közösséghez csatlakozni. Azért írtam így ki, vagy azért tettem így ki, mert nem Scientix a neve, hanem Science Teachers in Europe az a neve a csoportnak, amihez csatlakozni kell. És hát mi korábban létrehoztunk egy magyar csoportot is, az a neve, hogy M-Learning Kávéház, hogyha valakinek van kedve csatlakozni. Ezt a csoportot arra használjuk, hogy egymással megosszuk az ötleteket, tapasztalatokat, akár híreket, információkat, illetve hát itt kérdezni is lehet egymástól, tehát ha valaki még a kezdet-kezdetén jár, akkor is kaphat információt. A fordítás az érdekes kérdés. Abban az esetben, hogyha találunk egy érdekes tartalmat a Scientix oldalán, akkor a három regisztrált ember kéri, hogy mondjuk fordítsák le magyarra, akkor elvégzik ingyen és bérmentve. Már úgy értem, hogy nekünk ingyen van a fordítás, tehát nagyon sokféle tartalomhoz lehet így hozzájutni, hogyha valami megtetszik. Itt a Creative Commons azért van hangsúlyozva, mert csak olyan tartalmakat fordítanak le, amelyek ilyen licensz alatt kerültek publikálásra, ismert okokból, vagy érthető okokból. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy április 17-19-e között lesz a Suli Network konferencia, amit most már 8-szorra rendezünk meg, és ezen éppen ma tettem közzé az előbb említett Facebook csoportban 4 olyan szekció műhelymunka is lesz, amely mobileszközökkel segített tanulásról szól, úgyhogy mindenkit szeretettel látunk. Egy-két napon belül megjelenik a regisztrációs link, és akkor lehet jelentkezni. Köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha van valakinek későbbiekben kérdés, akkor a scientix@edukacio.hu cím létezik, és elérhetők vagyunk. Köszönöm szépen!